Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégeim Csikán Eszter és Sándor Dani, a Launching Gagarin társ alapítói. Beszélgetésünk első részében kiderült, miért közösen indították útnak kiadójukat, minimúlik egy zenekar sikere, és az is, hogyan lehet együtt élni azzal a számtalan bizonytalansággal, ami szakmájukat jellemzi.
Amikor vannak problémák, mondjuk egy koncerttel, tehát ez a céges életben, ez lecsapódik? Tehát nem sikerül valami koncert, akkor köztetek is van... Tehát ezeket hogy... Köztetek is van-e feszültség? Okoz-e problémát, hogy hú, ezt elszúrtad, nem kellett volna, vagy ezt házon belül hogy beszélitek? Mert ketten vagytok, ugye?
Van egy kollégánk félállásban, meg van egy gyakornokunk még. Igazából azt hiszem, hogy ezt nem is kellett megbeszélnünk az elején, hanem kialakult az évek során, hogy elfogadtuk azt, hogy mind a ketten teret adunk a másiknak az elképzelései megvalósítására, és hogyha valami probléma van, akkor pedig utólag nem úgy kezeljük ezt, hogy ez mekkora probléma volt, és feszültséget és stresszt okoz közöttünk, hanem levonjuk a tanulságot, hogy ezt legközelebb hogy lehet másképp csinálni. De nem akkor sem feszültségben. Én nem emlékszem olyan pillanatra, amikor így egymásnak feszültünk volna 9 év alatt, szerintem soha nem volt ilyen, hanem egyszerűen csak megbeszéljük, hogy hú, ez most nem volt annyira jó.
És nem volt 9 év alatt semmi?
Nem.
Nem, de azért egy kicsit úgy is működik ez a dolog, hogy nem teljesen ugyanazt csináljuk, tehát nem vagyunk mind a ketten párhuzamosan benne mindenben, hanem a Dani is foglalkozik zenekarokkal, én is foglalkoztam zenekarokkal, ahogy mondtam az előbb, én kicsit inkább ilyen háttér dolgokat csinálok, és ezért nem az van, hogy egymás munkájában rontunk el valamit, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg jól, tehát nem elmeséljük egymásnak, hogy mi történt, vagy hogy volt, annak, aki nem volt benne annyira, és akkor ebből együtt levonjuk a következtetéseket. Igazából nem az van, hogy folyamatosan mindent párhuzamosan együtt csinálunk, mert az nem, tehát az nagyon sok munka van ahhoz.
Nekem ez egyfajta társulási működésnek tűnik, jól látom?
Hát nem, azért annál több. Mert...
Na, úgy társulás, hogy mindenki viszi a projektjeit, és ha kell, akkor segít a másiknak.
Olyan, mintha ő is egy projektmenedzser lenne, és én is egy projektmenedzser lennék, de közben szorosan összefonódik a munkánk, de nem úgy napi szinten, hogy tehát nem az van, hogy mondjuk én szervezek egy koncertet, és akkor ezt is szervezi azt a koncertet, hanem ő mondjuk csinálja a könyvelését annak a koncertnek. Ez most csak egy példa. Uh-huh. Tehát kiegészítjük egymást a munkánkkal inkább.
Dani, te azt mondtad, hogy te nem annyira producer típus vagy, aki így összerakja a zenekart, és végrehajtják az alkalmazott, tehát zenészek végrehajtják, amit te mondasz. Nekem egyébként a producerben valamiért ez a képen van, hogy ő mondja meg, hogy mi lesz. És ugye van, aki vizionárius is, ugye nagy tervekkel elkesíti a szintén a zenekar tagjait, és van, aki meg azt mondhat, hogy te lehetőséget adsz, hogy a kérdésem az, hogy ez hogy, miért alakult így? Tehát nem jobb az, hogy azt mondani, hogy ha ti már mondjuk kockáztatjátok, talán nem is a pénzeteket, de hogy azért mégiscsak beleraktok munkát, hogy azt csinálja a zenekar, amit mondtok, mert látjátok, hogy ez az út. Valamilyen alkalmazkodást kell kérni a zenekartól.
Van az a fajta menedzsment és produceri munka, amikor maga a producer vagy menedzser rakja össze a zenekart. Ő találja ki, hogy kik legyenek benne, milyen zenét játszanak, és milyen image legyen az
a megcsinálja a terméket.
Igen. Mi a művészet felől közelítjük meg, tehát mi művészekkel dolgozunk együtt, akiknek van saját
nem
víziója.
Nem akartok beavatkozni soha? Tehát nincs és olyan, ez ne, hogy, de ez nem jelenti hogy másképp játszátok, srácok?
Nem megmondás szintjén van. Természetesen a sok év tapasztalata alapján tanácsokat tudunk adni, illetve lehetőségeket tudunk teremteni a zenekaroknak, amiket ők ki tudnak használni. Tehát nem csak az van, hogy ők elmondják, hogy ők mit szeretnének, és mi ezt megvalósítjuk, hanem mi is jövünk ötletekkel, és erre a zenekar vagy azt mondja, hogy ezt csináljuk meg, vagy azt, hogy ez most nem nem a mi világunk, és akkor hagyjuk. És akkor elfogadjuk, hogy azt hagyjuk. De a hosszú távú munkának, vagy együttműködésnek az a kulcsa szerintem, hogy nincs fölé alárendeltségi viszony a zenekar és a menedzsmentje között, hanem ez egy partneri kapcsolat, amiben mindenki belerakja azt, amiben jó, meg amilyen tapasztalatot szerzett az évek során, meg az ötleteit, meg az energiáját, a pénzét. És hogy ez mindenkinek áldozatokkal jár, meg ötletekkel, meg együtt gondolkodással.
Amikor mondtam, hogy ugye elkezdtünk együtt beszélgetni arról, hogy mit hogy szeretnénk, szerintem ez volt az egyik olyan pont, ami afelé terelt minket, hogy együtt dolgozzunk, hogy mind a ketten így láttuk, hogy mi nem akarjuk megmondani azt, hogy mit csináljanak. Én ugye Dani ugye zenész is, de én nem vagyok zenész, tehát én abban, hogy ők milyen zenét és hogyan játszanak, semmilyen módon nem akartam soha beleszólni, de a menedzsment részében is az volt az egyik ilyen összekovácsoló pont nekünk, hogy mind a ketten úgy láttuk, hogy mi azért vagyunk, hogy a zenészek zenét tudjanak csinálni, és azokat a dolgokat, amik ahhoz szükségesek, hogy ez megjelenjen a közönség számára, és láthatóvá váljon, az, amit mi csinálunk.
És szerintem, ami jól összefoglalja, az, hogy hiszen végtére azért kezdtünk el azzal a zenekarral dolgozni, mert szeretjük, amit csinál. Ha én most elkezdem neki megmondani, hogy mit csináljon, akkor már nem ugyanaz a zenekar lesz.
Én mindig kockázatot éreznék, ha egy ilyen menedzser lennék, hogy jön hozzám egy zenekar, még tetszik is, tök jó srácok. Motoszkálna bennem, hogy úristen, hát nekem tetszik, de hány ember lesz, akinek tetszik? Tehát eltalálom-e a piac ízlését, belelövök-e a piacba, vagy nem? Erre milyen iránytű van?
És ez hagyján, de amikor igen, az, hogy tetszik-e majd az embereknek, szerintem meg lehet találni a
zenére, a közönség. Érzed?
Tehát amikor ott vagyok egy koncerten, egy olyan zenekarnak a koncertjén, akivel még nem dolgozunk, és azt érzem, hogy 30 évnyi zenehallgatás, vagy 35 évnyi zenehallgatás után úgy megyek haza arról a koncertről, hogy nagyon-nagyon lelkes vagyok, hogy na ez a zene, végre, most megint találtam egy olyan zenét, ami igazán megfogott, akkor tudom, hogy azzal foglalkozni kell. Ebből a szempontból én mindig a szívemre hallgatok, amikor zenekart választunk. De amikor az ember leül egy új zenekarral beszélgetni, akkor nem az a legfőbb kérdés, hogy megtalálja a közönségét, az is egy fontos kérdés, hanem inkább az, hogy ha belerakjuk az energiát, a pénzt, az időt, nem mondják-e mondjuk egy év múlva, hogy igazából mi nem is akarunk zenélni. Ezt kell tudni jól kiszűrni, hogy kik azok a zenekarok, akikkel hosszú távon lehet. És ebben mindig benne van a kockázat, mert kiléphet egy tag, azt mondhatja a többi, hogy akkor mi is hagyjuk az egészet, de ez meg az a kockázat, amit be kell vállalni, mert szeretjük azt a zenekart például.
Erre nem is gondoltam, és egy nagyon mély veszély. Egyébként nekem nem tudom, hogy mi egy zenekar. Tehát így beszélünk róla, hogy a zenekar, az egy valami jogi társulás, vagy ezt hogy kell kezelni, elképzelni, hogy van négy ember, akik aláírnak közösen valamit? Tehát mondjuk egy szerződés hogy írnak alá? Egyénenként, vagy?
Általában a zenekar képviselője szokta.
De az ő viszonyok jogilag milyen?
Semmilyen. Nagy részt.
Leginkább
Hát ahogy a Dani is mondta, ugye akikkel mi dolgozunk, ők profi zenészek, nagy részük, vagyis a legnagyobb részük, és ez azt jelenti, hogy ők nem csak azzal az adott zenekarral foglalkoznak feltétlenül, akivel mi is dolgozunk, hanem tanítanak mellette zenét, vagy filmzenéket írnak, vagy színházi darabokba írnak zenét, tehát ezeknek az embereknek, akikből összeáll a zenekar, van egy valamilyen formája, egy jogi formája, mondjuk egyéni vállalkozó, vagy valami ilyesmi, hogyha nagyon, nagyon le akarunk menni az ilyen kategóriák szintjére, jogi kategóriák szintjére, és akkor amikor egy zenekart meghívnak, akkor azt mi képviseljük. Tehát mi szerződünk a fellépésekre, meg mi csináljuk a lemezt, a mi nevünk alatt jön ki, és aztán a zenekarok, vagy a zenekar tagjaival pedig mi vagyunk kapcsolatban, és az nem egy valami, hanem a különböző emberek
egyesével. De ő bármikor, ahogy Dani mondta, bármikor kiléphet. ez így a zenekarból van.
Mondjuk adminisztrációs szempontból ez így könnyebb.
Igen, de egyébként nagyobb produkcióknál jellemző, hogy ott szerződve vannak egymással is a tagok, és meg van határozva.
Hát igen, neveszenek a jogdíjakon, ilyesmi.
Ez nálunk általában, tehát köztünk és a zenekar között van megállapodás, írásos megállapodás.
Tehát egy valaki, aki a zenekart képviseli.
Igen, vagy akár mind a 3, 4 vagy 5 zenész. Viszont egymás között ez egy általában vagy barátítás, vagy barátságon alapul, vagy kölcsönös bizalmon alapuló, ami kb. Ugyanaz, kölcsönös bizalmon alapuló, azért csinálják, mert szeretik együtt csinálni.
Ez a vállalkozó, tehát hogy ez egy teljesen a többitől eltérő vállalkozási módszer, csak erre próbálok utalni, mert akármennyire szereti valaki a saját szakmáját, az egy jogilag szabályozott környezet. Bemész egy munkahelyre, egy céggel munkaszerződést kötsz, az ott vannak jogi keretek, amik összefogják a vállalkozást. Itt semmi nincs. Azt mondtad egyszer, hogy az empátia nagyon fontos. Tehát nyilván itt is többek között, ebben is.
Abszolút. Igen, tehát a zenészek egymás között.
Akkor ezek szerint ez egy kulcsképesség.
Az is egy ilyen rendező elf mondjuk ugye a zenekarok kiválasztásánál, amikor először ugye találkozunk velük, és leülünk beszélgetni, hogy a személyes szimpátiának, meg a személyes kapcsolatnak is meg kell azonnal teremtődnie, mert ha az nincs meg, akkor akár, hogyha tetszik is a zenéje, azt is gondoljuk, hogy eladható, vagy hát tudunk neki közönséget találni, de hogyha nem tudunk személyesen kapcsolódni egymáshoz, akkor se fog működni.
Hát a ti munkátok csak is ezen alapul, nem? Tehát ez ilyen értelemben rémesen bizonytalan helyzetben vagytok.
És nem csak a zenekarok felé, hanem mondjuk a szervezők felé, akiket meg kell győznünk időről időre, hogy az adott zenekart hívják meg a rendezvényükre.
Egyikünk se egy ilyen nagyon kifejezett szélzes ember, aki bármit el tud adni bárkinek, tehát itt is nagyon fontos az, hogy azért kell nekünk hinni a zenekarokba, mert akkor tudjuk úgy képviselni őket a szervezők felé, hogy nem azt érzem, hogy fú, hát azért most ez nem biztos, hogy ez igaz, amit én mondok neked, de azért elmondom, mert meg akarlak győzni, hanem mi tényleg úgy kezdünk el valakivel beszélgetni, hogy ezt azért hívd meg, mert ez annyira jó, hogy ezt látni kell mindenkinek, vagy hallani kell mindenkinek, tehát hogy muszáj, hogy egy ilyen viszonyunk legyen a zenéhez, a zenéjükhöz, meg a zenekarhoz, mert különben mi nem tudnánk képviselni őket úgy, ahogy az mindenkinek jó.
A ti munkátok, meg a ti életetek, az sokkal nagyobb arányú a bizonytalanság, mint addig, amivel eddig találkoztam. Tehát tulajdonképpen ilyen nagyon sok valószínűséggel, esetlegességgel kell, hogy számoljatok. Mi tartja bennetek a lelket, vagy az erőt, hogy ezt úgy hátrébb rakjátok?
Hogy... Egyrészt az, hogy hiszünk benne, hogy a zenekar jó, és jól fog működni valahol. Másrészt meg most Dani majd elmondja a múlt pénteki koncert, vagy példát, hogy vannak olyan események, ami bármint tovább lendít. Tehát ami úgy sikerül, annyira jó, a közönség is úgy reagálnak a zenekarra, a zenekar is úgy játszik, a körülmények is olyanok, és akkor az kb. Nem tudom, az így mindenért kárpótol, ami feltölt. Bizonytalanság volt előtte.
Ezt, nem tudom, talán csapatsport eseményekhez tudom hasonlítani valamennyire. Most jutott eszembe, hogy mondjuk egy csapatnak egymás után jönnek a meccsei, és ha jó egy csapat, akkor általában azokat a meccseket megnyeri, magyarul jól sikerülnek a koncertek, de mindig becsúszik egy rossz. És aztán jövő héten megy a következő meccs, és arra újra kiállnak, és lejátszák, és megpróbálják megnyerni. Tehát a nagy számok törvény alapján mindig becsúszik egy.
De ehhez egy jó csapat kell, aki bízik egymásban. Csak úgy nem megy.
Ez hogyha nagyon rossz, én legvégső esetben, hogyha nagyon rossz valami koncert van, akkor azt szoktam mondani utólag, hogy fogjátok fel úgy, mint egy próbán lettetek volna, csak színpadi körülmények között.
Ez szellemes. Tetszik. Azt mondtátok, hogy azokat keresitek, akiknek van víziója és motiváltak, hogy ezt elérjék. Ezt hogy lehet kipuhatolni?
Ez sok beszélgetéssel, meg ideális esetben mielőtt elkezdünk együtt dolgozni, megnézzük őket koncerten, ha van erre lehetőség.
Milyen egy zenei vízió? Milyen egy zenekar, akinek van víziója? Mit kell nekik vizionálni?
Visszautalnék arra, amit mondtam egy pár perce, hogy azt kell meglátnunk valakiben, vagy valakikben, hogy ezt ők komolyan gondolják.
Tehát
hogy
nem egy, ezt érted vízióval?
Nem egy hobbi, ami hát lehet, hogy másfél év múlva eladom a hangszerem, és elkezdek, nem tudom, egy polgári foglalkozást űzni, hanem, ahogy ezt is mondta, a zenekaraink nagy részében található zenészek ebből élnek, tehát professzionális zenészek, akik tanultak jazz tanszakon, akadémián, és arra tették fel az életüket, hogy a zenélésből valamilyen formában megélnek. Az nem biztos, hogy egy zenekarból, lehet, hogy több zenekarban játszanak, lehet, hogy reklámzenéket írnak még mellette, de a zenéből élnek meg. És ha már ezt látjuk, az már kettővel beljebb van akkor az a zenekar nálunk, mert tudjuk, hogy nem egy fellángolásról van
szó. Tehát a profizmus az egyfajta védelmet is, hogy ilyen értelemben a professzionális élet?
Hát volt olyan zenekar, akivel először leültünk beszélgetni, és akkor mondták, hogy hát volt olyan, hogy azért nem volt koncert, mert az egyik tagnak, nem tudom, családi grillezés volt aznapra beírva, és akkor nem fogadtuk el a felkérést, na hát velük például nem dolgoztunk. Tehát, hogyha mi partnerek leszünk ebben, akkor azért nekünk is vannak elvárásaink a zenekar felé, hogy ezt vegyék komolyan, és tegyenek bele ők is energiát.
Mi kapcsol bennetek össze a zene?
Igen, a zene betölti az életünket. Olyan értelemben, mint ahogy mondjuk egy, és lehet, hogy ez nagyon rossz hasonlat, de egy vallásos embernek a vallás az nem egy megkérdőjelezhető dolog, hanem ő abban él. Ő abban a tudatban él. Nálunk vagy legalábbis én a magam nevében, Eszti nevében nem tudok beszélni, de nálunk, vagy nekem a zene az ilyen, hogy azzal kelek és azzal fekszem. Persze ez egy költői túlzás, de hogy én kiskorom óta zenét hallgatok, zenélek, dalokat írok. Nekem ez... És amikor a személyes... szimpátiáról vagy empátiáról van szó a zenekarokkal, akkor velük ez köt össze, hogy azt látom a szemükben, hogy nekik is ez a legfontosabb dolog az életükben.
Eszter?
Nekem az fontos, hogy értéket adjak embereknek. Visszatérve egy kicsit arra, amit az előbb mondtam, hogy ne egy terméket kelljen eladnom nem tudom kinek, akárkinek, aki szembe jön, hanem azt tudja mondani, hogy ez egy olyan dolog, amiben én is hiszek, és azt gondolom, hogy neked is jobb lesz tőle. Hogyha ezt hallod, hogyha ezt látod, hogyha részt tudsz venni, hogyha követni tudod, meghallgatod a lemezét, vagy bármilyen kapcsolatba kerülsz azzal a zenekarral, az neked, hát most ez ilyen nagy szavakat használok, de hogy az életedet jobbá teszi tulajdonképpen. Tehát nekem ez az, ami így mozgatja ezt az egészet.
És kettőtök között?
Én nem tudom ezt megfogalmazni, valahogy nagyon összhangban vagyunk.
Azt mondja, hogy azon a kurzuson, amin összetalálkoztunk, és elkezdtünk beszélgetni, ott kiderült, hogy egy hullámhosszon vagyunk, és ugyanabból a megközelítésből látjuk a zenét, meg ez az értéket adni. Egy példát, hogy mondjak erre, és nem akarok ezzel senkit megbántani, nem is mondok neveket. Mi egy nagyon pici cég vagyunk egyébként, de azért abban a közegben, ahol mi mozgunk, ott vannak a magyar viszonyokhoz képest nagyobb cégek is, és egyszer beszélgettem egy ilyen nagyobb menedzsment irodának az egyik tagjával. Egyszer csak azt mondta nekem, hogy ő azt irigyli bennem a mi munkánkban, hogy mi élvezzük a zenekarainknak a koncertjeit. Ja, mert én elmondtam neki, hogy én tökre tisztelem azt, hogy ő felépített egy ekkora céget, vagy hogy ők együtt így felépítettek egy ekkora céget. Ő meg azt mondta, hogy ő meg nagyon tiszteli bennem, hogy olyan zenekarokkal dolgozom, akiknek szeretem a zenéjét, mert ő nem.
Hát ezt én is ígylem. Csikán Eszter, Sándor Dani, köszönöm szépen, hogy eljöttetek a dzsungelharcba.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
A dzsungelharc már a véget ért. Vendégeim Csikán Eszter és Sándor Dani a Launching Gagarin társalapítói voltak. Egy hét múlva ismét itt leszünk, egy újabb arccal a magyar gazdaság sűrűjéből, egy újabb igaz történettel a bátorságról, a küzdelemről, a kitartásról és az elszántságról. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.